Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Ismét magyarokat raboltak el Szíriában, két nyugalmazott rendőrt és egy civilt hurcoltak el fegyveresek.
Csökkent a magyar gazdaság, az államtitkár szerint ez az ára az államadósság csökkentésnek.
200 ezer szép kártya van forgalomban, és 19 milliárdot költöttek vele, a belföldi turizmus élénkülését várják a kártyától.
És óriás bébi született Debrecenben, Erdős Zselyke, 6300 gramm és 63 centi, a szülei most vitték haza.
Újabb három magyart raboltak el, a polgárháború sújtotta Szíriában.
A terrorelhárítási központ információi szerint két nyugalmazott rendőrt és egy civilt hurcoltak el ismeretlen fegyveresek három szír állampolgárral együtt tegnap éjjel Damaszkuszban.
Emiatt Budapesten válságstábot hívtak össze, most próbálják kideríteni, hogy pontosan miért is voltak az arab országban az elrabolt magyarok. Április végén szintén Szíriában két magyart fogtak és hurcoltak el ismeretlenek, a terrorelhárítás még őket is keresi.
Szíria fővárosában dolgozott az a három magyar, akire szír társaikkal együtt csaptak le hétfő éjjel az emberrablók. A terrorelhárítási központ információi szerint az ismeretlen fegyveresek járműveikkel elzárták a magyarok autójának az útját, majd az utasokat kirángatták a kocsiból és magukkal hurcolták.
Mind a három magyar férfi, amiből kettő volt rendőrtiszt, egy pedig egy civil ember, kutyakiképzéssel foglalkoztak ezt megelőzően itthon, és jelenleg azt vizsgáljuk, hogy ez a tevékenységet végezték-e kint, vagy más tevékenység miatt voltak kint.
A terrorelhárítás már felvette a kapcsolatot a szír hatóságokkal. Nehezíti a munkájukat, hogy Damaszkusz nagy részén nincs áram, a mobiltelefon összeköttetés is akadozik, és az internet kapcsolat is csak szakaszosan él. A TEK emberei az április végi emberrablás óta a térségben tartózkodnak. Akkor két magyart hurcoltak el. A terrorelhárítók folyamatosan nyomoznak abban az ügyben is, de a fegyveresek sem akkor sem a mostani ügyben nem fogalmaztak meg semmilyen követelést, nem vették fel a kapcsolatot a hozzátartozókkal és a magyar hatóságokkal sem. A TEK főigazgatója szerint emiatt nem lehet megmondani, hogy mikor szabadulhat ki az öt magyar túsz.
Ellenzéki fegyveresek, kormányhű milicisták vagy egyszerű rablók is lehetnek a támadások mögött. Szíriában nagyon nehéz tájékozódni, közlekedni, ahogy hallották, sok helyen nincs áram, élelmiszer vagy a mobilokhoz térerő. A polgárháború tavaly tavasz óta tart, a legtöbb külföldi elhagyta már az országot. A magyarok közül viszont a külügyminisztérium határozott kérése ellenére még legalább 150-en vannak ott.
A szír állami televízióban mutatták be nemrég ezt a két olaszt. A műsor szerint a kormányerők szabadították ki őket a terroristák fogságából. Hivatalosan azonban nem tudni, ki és miért rabolta el őket. Azzal viszont éppen a felkelő parancsnok büszkélkedett el, hogy 48 iránit sikerült elrabolniuk. Azok egyértelmű, a síta irániak a rezsim támogatóinak számítanak. Majdnem másfél éve tart a polgárháború Szíriában. A felkelők Assad elnök hatalmát akarják megdönteni. Civil szervezetek szerint majdnem 20 ezer áldozata van már a harcoknak. Maga a nemrég dezertált volt miniszterelnök jelentette ki immár Jordániából, hogy a hatalom összeomlóban van, és az országnak kevesebb, mint egy harmadát ellenőrzi. A fővárosban is állandóak a harcok. Az utakon különböző ellenőrző pontok vannak, kormányközeli milíciák és különböző felkelő csoportok egyaránt ellenőriznek és fognak el embereket. A külföldiek közül, aki tehette, már elhagyta az országot, de sokan, főleg olyanok, akik a volt szocialista országokból érkeztek és vegyes családokban élnek, Szíriában maradtak. A magyar külügyminisztérium adatai szerint csaknem 150 magyar állampolgár lehet még Szíriában. Őket többször felszólították már, hogy térjenek haza. A magyar nagykövetség továbbra is működik Damaszkuszban. Ők látják el több ország képviseletét is.
Megvan az ára, hogy a kormány 3% alatt tartja a költségvetési hiányt és folyamatosan csökkenti az államadósságot. Így reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a második negyedéves GDP adatokra. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a második negyedévben 0,2%-kal csökkent a bruttó hazai össztermék az első negyedévhez képest. Ugyanennyit zsugorodott egész Európa gazdasága is. Elemzők szerint lassul a visszaesés üteme, amit a második fél évben tovább fékezhet a hazai járműipar.
A mezőgazdaság és az építőipar húzta vissza a gazdaságot a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Egy év alatt 1,2%-kal esett vissza a GDP, idén a második negyedévben pedig 0,2%-kal. Az áprilisi és a júniusi közötti magyar adat 10%-ra pontosan megegyezik az eurózóna és az unió gazdasági teljesítményének változásával. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a magyar GDP adat is az európai gazdaság jelenlegi állapotának megfelelően alakult. Csíphalvai Zoltán államtitkár szerint a gazdasági teljesítmény alakulása mellett az is fontos, hogy közben egész Európában az egyik legnagyobb mértékben sikerült csökkenteni az államadósságot.
Miközben Magyarország nagyon kemény intézkedéseket tesz az államháztartás stabilitásának biztosítása érdekében, az állam adósság csökkentése érdekében, ennek természetesen megvan a maga növekedési ára, ez is látható ebben az adatban.
A KSH adatai szerint az első negyed évben még a mostaninál nagyobb 1%-os volt a gazdasági visszaesés.
Az első negyed év tartalmazta azokat a jelentős sokkokat, amit a költségvetés kiigazítás jelentett, illetve igazából azért a nemzetközi hangulat is akkor elég rossz volt, főleg az első hónapokban. Most azért az látszik, hogy ehhez képest a helyzet valamelyest jobb, inkább egy ilyen stagnáló, enyhén ereszkedő gazdaságképe az, ami most kirajzolódik előttünk.
Az elemző szerint a magyar gazdaság teljesítményét az autóipar húzhatja feljebb, akár már a második fél évtől.
5,8% volt az infláció a múlt hónapban, vagyis ennyivel voltak magasabbak az árak júliusban, mint egy évvel ezelőtt. A KSH adatai szerint az élelmiszerek átlagosnál jobban, nagyjából 6%-kal drágultak egy év alatt. Ezen belül is kiemelkedik például a tojás árának 34%-os emelkedése. A ruházati cikkek az inflációs szintnél kevésbé drágultak, a tartós fogyasztási cikkek ára pedig csökkent tavaly július óta.
Az LMP azt mondja, a rossz adatok az idei és a jövő évi költségvetés megalapozottságát is megkérdőjelezik. Szerintük a kilábaláshoz alapvető gazdaságpolitikai fordulatra van szükség. A Jobbik szerint a Fidesz kormány teljes gazdasági kudarcát jelenti az inflációs adat, illetve a gazdasági teljesítmény radikális csökkenése. Az MSZP szerint az Orbán kormány politikája taszította recesszióba a magyar gazdaságot. A GDP csökkenést nem lehet külső okokra fogni. Burán Sándor azt mondta, a kormány gazdaságpolitikája az oka, hogy a 2010-es kormányváltáskor még 1,3%-os GDP növekedésből 2012 második negyedévére 1,2%-os visszaesés lett.
A kevesebb is valamivel több lett. A szárazság miatt hektáronként kevesebb lett a búzatermés, a termőterület viszont összességében majdnem 100 000 hektárral több volt az országban a tavainál. Így nincs hiány. A minisztérium szerint nem lesz drasztikus áremelkedés. A Gabonatermelők Szövetsége szerint viszont a gyenge kukoricatermés is befolyásolhatja még a búza árát.
Idén 3,7 tonna búza termett átlagosan egy hektáron, ami elmarad a tavalyi több mint 4 tonnás átlagtól. Ennek oka elsősorban a csapadék hiány. Varga József 300 hektáron termesz gabonát, az Aszály által leginkább sújtott Nógrád megyében.
Kifejezetten aszályos tavasz volt, április-májusban, mikor a gabonáknak szükségük lett volna a csapadékra, akkor gyakorlatilag semmi, nulla volt a nulla csapadék esett.
Más megyékben ennél kedvezőbb volt a helyzet, ráadásul nagyobb területen termett idén búza, mint tavaly, így összesen 4 millió tonnát takarítottak be, ami jócskán meghaladja a hazai felhasználást.
1,2 millió tonna étkezési búza a kenyérgabona alapanyag szükséglet, néhány százer tonna vetőmag szükséglet, és valamivel kevesebb, mint 1 millió tonna takarmánybúza. Tehát úgy néz ki, hogy mint egy 1 millió tonna exportáró alap képződik.
A magyar búza felesleget hagyományosan Olaszország, Románia és Ausztria vásárolja fel. A szaktárca szerint a jó termés miatt nem várható a búza árának drasztikus emelkedése. A Gabonatermelők Szövetsége szerint viszont a gyenge kukoricatermés még befolyásolhatja az árakat. A várakozások szerint ugyanis sokan takarmány céljából próbálnak majd búzát venni.
Van még egy hisztéria része is, amely a kukorica miatt fog előfordulni, hogy nem terem még felesen, mint amire számítottunk. 8 millió tonnára vártunk, és nem lesz 4 millió tonna, ez óriási kiesés.
A kukorica betakarítása októberben kezdődik, így pontos adatok csak az ősz végére várhatók a termésről.
Vannak viszont friss, szép adatok, 700 ezer Széchenyi pihenőkártya van forgalomban, ezekre július végéig 50 milliárd forintot töltöttek fel a munkáltatók, tulajdonosaik pedig ennek harmadát költötték el. Szép kártyával 15 000 helyen lehet most fizetni. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a belföldi turizmus élénkülését várja még mindig a kártyától.
A Tisza-tó partján Porosztón nyílt meg néhány hónapja Európa legnagyobb édesvízi akváriuma. Itt a belépőt egyre többen fizetik szép kártyával.
Növekvő tendenciát mutat, és én azt gondolom, hogy amikor a vendégek már tudatában lesznek annak, és tudják előre, hogy az ökocentrumban ez lehetséges, akkor ez a részarány folyamatosan növekedni fog.
Az országban már több mint 15 ezer helyen elfogadják a pihenőkártyát. Nem csak szállodákban és éttermekben, hanem például ifjúsági nyári tábort is ki lehet fizetni vele.
Technikai oldalról is minden lehetőségünk megvolt, ugye a kártya leolvasó, illetve az internetes felület, tehát az elejétől fogva is el tudtuk fogadni.
A szép kártya egyre népszerűbb, már több mint 700 ezer van forgalomban. A nyaralók szerint ugyanis így könnyebben meg tudják szervezni a belföldi utazást.
Leegyszerűsíti az utazását a családnak, tulajdonképpen összegyűjt mindenféle támogatást, amit begyűjthet egy család, és bárhova mész az országba használhatod a kártyát.
A pihenő kártyákra eddig összesen 50 milliárd forintot töltöttek fel a munkáltatók, amelynek csaknem felét már el is költötték tulajdonosaik.
Körülbelül 20 milliárd forintot költöttek már eddig a vendégek, ami körülbelül megfelel az üdülési csekk tavalyi forgalmának, és további növekedésre számítunk.
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke szerint az év végéig a szép kártya forgalma akár nagyobb is lehet, mint korábban az üdülési csekké volt. Vagyis egyre többen választják a belföldi pihenést a külföldi utazások helyett.
Szabolcsi almából készül idén az ország tortája az augusztus 20-ai ünnepségre. Egy veszprémi cukrász Pintér Zsolt tortáját ítélte a legfinomabbnak a szakmai zsűri. Most először nem egy, hanem két torta is készül az ünnepre. A második cukormentes változatot, ami szintén szabolcsi almából csináltak, a cukorbetegek fogyaszthatják majd. Először vasárnap a budapesti Magyar Ízek utcájában.
Az ország tortáját vágják fel a nyertes veszprémi cukrászok. És az ország cukormentes tortáját szereteli Zila László budapesti cukrász. Az idén először két tortája is lesz az országnak augusztus 20-án, és mindkettő szabolcsi almából készült.
Tojásfehérje felvert habját látjuk itt 6 rétegben.
Az ország torta összesen 12 rétegből áll. 6 réteg tojásfehérje, 4 réteg mák és 2 réteg tömény alma.
Van egy szabolcsi kollégánk, akik gyerekkorukban elég sokat foglalkoztak almával, szabolcsi almát árultak, és igazából eddig ország tortája, ugye volt már Szilvából, Kajszibarazgból, Megyből, az almát még senki nem használta hozzá, úgyhogy így gondoltuk mi.
A cukormentes változatban mák helyett egres van.
Van benne egy ilyen pikáns egres püré tulajdonképpen, ami nagyon jól ellensúlyozza ezt a telt, diós, almás, picit karamellizálódott ízt, úgyhogy szerintem, tehát ez egy olyan torta, amit én egyébként cukrászdában sokkal inkább választanék, mint egy hagyományos cukrászsütit.
A hétvégéig csak nem 30 ezer szeletet gyártanak majd le az ország 10 cukrászdájában az ország tortából, és 15 ezer szeletet a cukormentes változatból. Ahogy tavaly, úgy az idén is a Magyar Ízek utcájában lehet majd tortaszeleteket vásárolni, valószínűleg 500 forintért. A nyereség 20%-át a Minden Gyerek Lakjon Jól alapítványon keresztül a hátrányos helyzetű gyerekeknek ajánlotta fel a kormány.
Nincs olyan, hogy te gyerekem, ti gyereketek, ezek a gyerekek jelentik akárhol születnek Magyarország jövőjét. Tehát ha van egy ügy, amit én úgy gondolok, hogy országos ügy, és mindannyiunk ügye, az ez az ügy.
A Magyar Ízek utcája gasztronómiai sétány augusztus 19-én nyit az Erzsébet híd és a Bem József tér között.
Már örlik a búzát a magyarok kenyeréhez. A szigetvári malomba több mint 15 tonna gabona érkezett, de további 10 tonnát még várnak. A búzát Magyarországról, valamint az összes szomszédos ország magyar lakta településeiről ajánlották fel. Az alapanyagból 2 kenyeret és 8000 cipót sütnek. Ezeket augusztus 20-án Pécsen lehet majd megvenni és megenni. A befolyt pénzt jótékony célra fordítja a város, a maradék lisztet pedig a Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc alapítványnak adják. Ők várhatóan több ezer árvának tudnak majd kenyeret sütni belőle.
60 millió forintot csoportosít át a kormány az Abád-Szalóki viharkárok helyreállítására. Még július elején csapott le a vihar a településre. A nagyjából 20 perces orkán erejű szél és a diónyi nagyságú jégdarabok több mint 300 épületet rongáltak meg. Javításuk becslések szerint több mint 110 millió forintba kerül.
Így nézett ki egy hónappal ezelőtt közvetlenül a vihar után a József Attila utcában álló ház teteje. is ilyen most, a helyreállítás után. A viharban megrongálódott 350 ház nagy részét már rendbe tették a bátszalókon, de vannak még olyan ingatlanok, amelyeket nejlon véd a beázástól. Ezekben a lakók többségének nem volt biztosítása, akiknek pedig igen, azok nem kaptak elég pénzt a felújításra.
A biztosító fizetett 530 ezer forintot, de 720-ba kerül a felújításra a legolcsóbb módszerrel.
A bátszalók a vihar után állami segítséget kért, a kormány végül 60 millió forintot ítélt meg a településnek.
Óriási segítség ez a támogatás, hiszen a bátszalók lakossága és az önkormányzat ezt a káreseményt önmagában nem tudta volna kezelni, viszont ezzel a 60 millió forinttal, illetőleg a segélyszervezetek támogatásával és az egyéb felajánlásokkal azt gondolom nagyjából sikerül rendezni a helyzetet.
Az elmúlt egy hónapban számos karitatív szervezet is igyekezett segíteni a településen. A katolikus Karitász például 17 ház tetejét javította meg 4 millió forint értékben.
Kiégett egy csuklós volánbusz a fővárosban a 8. kerületben. A menetrend szerinti járat egy benzinkút közelében kapott lángra, de a tűzoltóknak sikerült még időben eloltani a tüzet, így az nem terjedt tovább. A buszon nem voltak utasok. A sofőr nem sérült meg, még időben ki tudott mászni az ablakon. A busz viszont használhatatlanná vált. Egyelőre még vizsgálják, hogy mi okozhatta a tüzet.
Több mint 100 fiatal gyújtogatott és randalírozott az éjjel az észak-franciaországi Amiens városában. A megvadult fiatalok egy óvodát és egy közösségi épületet is felgyújtottak, majd összecsaptak a helyszíre érkező rendfenntartókkal. Több rendőrt sörétes puskával sebesítettek meg. A francia államfő határozott fellépést ígért.
16 sérült rendőr, tucatnyi kiégett autó, két súlyosan megrongált épület. Ez az elmúlt éjszaka mérlege Amiens városában. Azt egyelőre nem tudni, mi késztette a helyi fiatalokat a pusztításra. A francia sajtó az elmúlt hétvége közúti ellenőrzésével és egy ittasan vezető férfi őrizetbevételével hozza összefüggésbe a történteket. Remélem, szigorúan megbüntetik azokat, akik ezt az értelmetlen rombolást művelték, mondja az egyik férfi. A francia televízió riporterének többen is arra panaszkodtak, hogy sötétedés után már az utcára sem mernek kilépni. Hallottuk az ajt, de nem néztük meg, hogy mi van. Nagyon veszélyes ez a környék, inkább elbarikádozzuk magunkat. A 130 ezres város közbiztonsági szempontból a 15 legproblémásabb francia település egyike. Évről évre csökkent a rendőrség és a csendőrség állománya, mondja a polgármester. Már többször kértem erősítést, de nem történt semmi. A zavargások hírére a párizsi belügyminiszter a helyszínre utazott. François Hollande államfő határozott fellépést ígért és kijelentette, több pénzt adnak a rendfenntartó szerveknek. A romló közbiztonsági helyzet hosszú évek óta parázs vitatéma Franciaországban. Az elmúlt évtizedben több súlyos zavargás is volt a nagyvárosok külső kerületeiben, ahol főként bevándorlók és munkanélküli fiatalok kerültek összetűzésbe a rendfenntartókkal.
20 új rendőri vezetőt nevez ki szeptember 1-től a belügyminisztérium és az országos rendőrfőkapitányság. Összesen 9 megyei rendőrkapitányság élén lesz változás, de új helyettese lesz az országos és a budapesti rendőrfőkapitánynak is. Az átszervezésért felelős miniszteri biztos azt mondta, senkit nem bocsátottak el, a személyi változásokról pedig kizárólag a rendőri munka hatékonyabb áttétele miatt döntöttek. Papp Károly szerint a változások döntő többségükben nincsenek ok-okozati összefüggésben a nemrég kirobbant rendőrségi korrupciós botránnyal, valamint az Ozorai Fesztiválon történt visszaélésekkel.
Az Ozorai ügyel sincs összefüggésben, hisz az országos rendőrfőkapitány úr, a Fejér megyei rendőrfőkapitány úr már a múlt héten az Ozorai ügy kipattanása előtt közölte, hogy a vezetői megbízására és annak a visszavonására javaslatot fog tenni a miniszter úrnak.
Elfogta a terror elhárítási központ a Seres gyilkosság gyanúsítottját. Seres Zoltán vállalkozóval még 1999. áprilisában Tahitót falun végeztek. Autójával haladt át a településen, amikor két férfi egy motorral mellé kanyarodott, majd egyikük több lövéssel megölte. Seres Zoltán mellett ült egy olasz férfi, akit még kórházba tudtak vinni, de sérüléseibe később belehalt. A rendőrség közleményében megerősítette a Hír TV információját, miszerint a bűncselekménnyel összefüggésben felbújtóként P. Tamást is meggyanúsították.
Mostantól készenléti lovasi járőrök ellenőrzik Török Bálint környékét. Az utóbbi időben ugyanis egyre többen szeméttelepnek és vagy ralipályának nézik a várossal határos erdős területeket. A rendőröket egy helyismerettel rendelkező, tapasztalt lovas is kíséri majd.
Járőrözésre készülődik Baba és gazdája Katalin Török Bálinton.
Az igazi lovas piszkosnóra nem ül fel.
8 éve járőröznek együtt, főként illegális szemetelőkre vadásznak a török bálinti erdők közelében.
Ő egy kiöregedett díjugró versenyló, és nyugdíjas éveit most velem törti kettesben az erdőben, a járőrszolgálat során.
Néhány nappal ezelőtt erősítést kapott az összeszokott páros.
Szerencsére az ORFK kiszerinti rendőrség lovasalosztálya két rendőr lovasjárőrt tudott biztosítani számunkra, és ők már augusztusban elkezdik a járőrözést.
A járőrök igazoltatják, és ha kell, meg is büntetik a szemetelőket, de nem csak őket. A legtöbb környékbeli lakó számára ugyanis sokszor elviselhetetlen, amikor hétvégente quad, vagyis négykerekű motorversenyeket rendeznek az erdőben. Ráadásul nem csak zajosak, hatalmas károkat is okoznak az élővilágnak. A rendőrség és a város is azt reméli, hogy a folyamatos rendőri jelenlétnek köszönhetően meg tudják védeni az erdőket.
5 perc után már 2000 forintot kell fizetni múlt szerda óta a Liszt Ferenc repülőtér indulási és érkezési oldalán az autósoknak a parkolásért. A Budapest Airport ezzel a korábbi tumultusokat akarja megszüntetni. Sok utas és taxis viszont kevésnek tartja az 5 percet arra, hogy ki vagy bepakoljanak. A reptér vezetői azt mondták a híradónak, figyelik az első napok tapasztalatait, eddig azonban mindent rendben találtak.
Érdemes elindítani a stoppert annak, aki átlépi ezt a sorompót. Ezt követően ugyanis a kipakolásra, a búcsúzkodásra és a kihajtásra 5 perce van, ha nem akar fizetni a behajtásért. Aki túllépi az 5 percet, félreállítják a sorompónál, és legkevesebb 2000 forintot kell fizetnie. Ha 30 percnél is többet volt bent, akkor újabb 1000 forintba kerül a következő fél óra. A szabály a taxisokra is vonatkozik. Azt mondják, nehéz betartaniuk.
5 perc, uram. És hogyha egy rokkant van, akkor vége van. Vagy valaki nem fizet abban a pillanatban, én 2000-et fizetek ezért a transferért.
Most látszik, hogy milyen sokan vették illegálisan igénybe.
Ezt már az üresen álló parkolókra mutatva mondta a Budapest Airport szóvivője. Harti Mihály szerint a korábbi tumultosok miatt szigorítottak. Múlt szerda óta működik az új rendszer. A szóvivő szerint az 5 perc nem kevés.
Természetesen figyeljük azt, hogy mik a tapasztalatok, és nyilvánvalóan finomításokat mindenben lehet végrehajtani, ha szükséges, de egyelőre azt látjuk, hogy nincsenek fennakadások.
Az 5 perces szabály az indulási mellett az érkezési szinten is érvényes. Azoknak, akik a külföldre érkező ismerősükért mennek ki a reptérre, azt javasolják, hogy egyeztessenek mobiltelefonon, és csak az utolsó pillanatban menjenek be a sorompón. Vagy válasszák a távolabbi parkolót. Ott 10 perc a türelmi idő, utána 800 forintot kell fizetni fél óráért.
Londonban még ki sem fújták magukat a szervezők, Rio de Janeiroban már meg is kezdődött a visszaszámlálás. Az olimpiai zászló már megérkezett, Brazília lelkesen készül, pedig még több mint 1400 nap van hátra.
Mihelyt kinyílt a londoni gép ajtaja, a brazil olimpiai bizottság elnöke és Rio polgármestere együtt lengették meg az olimpiai zászlót. Az egész ország, sőt az egész kontinens lelkesedik. 2016-ban először rendezi meg dél-amerikai állam a világ legrangosabb sporteseményét. Brazília a világ figyelmének középpontjába került, hála a kormány és a sportolók eredményeinek. Ünnepélyes pillanat ez hazánk történetében, lelkesedett még a reptéren rögtönzött sajtótájékoztatóján az olimpiai bizottság elnöke. A zászló és a sportolók azonmód országos turnéra indultak. Elsőként az ország gazdasági fővárosában, São Paulóban vitték körbe őket, dudáló tűzoltókocsikon. A legnagyobb sztárok a röplabdás lányok voltak, akik ismét aranyéremmel tértek haza. Közben Rióban már gőzerővel készülnek 2016-ra. Itt épül az olimpiai falu. Itt meg a golfpálya. A kerékpárpálya már majdnem kész van. Az atlétikai stadion helyén viszont még gyerekek gyakorolnak, de a főszervező ígéri, időre minden meg lesz. A kormányzat már megkezdte az olimpiai létesítmények kivitelezését, így azt mondhatjuk, túl is teljesítjük a határidőket, mondta. Ígérik, az olimpiai fejlesztések keretében a nyomornegyedek lakóit új lakótelepekre telepítik át, és bővítik a város tömegközlekedési rendszerét is. Már épülnek az új gyorsbuszok pályái, és 2016-ra elkészül a város legújabb metróvonala is.
Összesen 8 millió nézője volt az olimpiai játékok alatt a közszolgálati tévének. 4 tévécsatornán több mint 500 órában sugároztuk az ötkarikás játékok eseményeit. A legtöbben a 200 méteres mellúszás olimpiai bajnoka Gyurta Dániel eredményhirdetésére voltak kíváncsiak. Akkor majdnem 1,5 millióan nézték az M1-et. Representing Hungary,
Daniel Gyurter. Gyurta Dániel eredményhirdetése a 200 méteres mellúszás után. A hivatalos adatok szerint majdnem 1,5 millióan látták élőben az M1-en ezeket a pillanatokat. Ez volt az egész olimpia legnézettebb műsora.
Neked sikerembert, egy magyar atlétát, Pars Krisztián!
Milliós nézettséget ért el Pars Krisztián kalapácsvető döntője.
Kalapács!
És például a lólengés eredményhirdetése is, amikor Berki Krisztián vehette át az olimpiai aranyérmet.
Fantasztikus este elé nézünk itt Londonban is.
A köztelevízió hírműsorai is kiemelten foglalkoztak az olimpiával. A híradó riportere rendszeresen tudósított Londonból, és a magyar sportolók is nyilatkoztak élményeikről, eredményeikről. Itthon is többször élőben jelentkeztünk a különböző szurkolói helyszínekről.
Itt a budapesti Városligeti tónál.
Az elmúlt két hétben a híradó nézettsége is meredeken emelkedett. Múlt pénteken például valamennyi hírműsor közül, beleértve a kereskedelmi adókét is, az M1 híradóját nézték a legtöbben, a teljes lakosság 24%-a. Ugyanezen a napon a csatornák rangsorában is az M1 nyert. A játékok ideje alatt egyébként összesen 80%-kal növekedett az M1 nézettsége a tavaszihoz képest. Nem csak otthon nézték sokan az olimpiai játékokat. Például a Sziget Fesztiválon is több százan követték azt, az erre felépített olimpiai szurkolói sátorban.
Az olimpia azt hiszem, hogy rég nem látott közösséget épített olyan téren, hogy ismét magyar sikerekről volt szó, tehát átélhettük, sokszor átélhettük ezekben a napokban az együvé tartozás élményét, és nekünk mi más lenne a célunk, mint hogy közösségi televíziót építve közvetítsük, átnyújtsuk ezt az embereknek.
Az olimpiáról összesen 550 órában számolt be a közmédia. Az M1, az M2, a Duna és a Duna World mellett a Kossuth Rádió is napi 16 órán át közvetítette az ötkarikás játékokat. És a hiradó.hu internetes oldalra is sokkal többen kattintottak, mint egy átlagos napon. Az oldalt a magyar-izlandi kézilabda meccs közben nézték a legtöbben.
Igazi óriás bébi a debreceni Kenézi kórházban 6300 grammal és 63 centivel jött világra Erdős Zselyke. Szülei már haza is vitték Hajdúböszörményi otthonukba a méretes csecsemőt. Zselyke minden idők második legnagyobb magyar babája. 2000-ben Zalakomáron született egy kisfiú 6400 grammal és 67 centivel.
Az ultrahang felvételek alapján az orvosok sem számítottak arra, hogy Magyarország talán legnagyobb babája fog megszületni a debreceni Kenézi kórházban. Az édesanyának nem kellett messzire mennie a vizsgálatokhoz, hiszen ugyanebben a kórházban dolgozik ápolóként.
Mondta a doktorom is, hogy 5 kiló köv körül biztos lesz, de hogy a 6-on is túl lesz, azért azt nem gondoltuk.
Zselyke múlt szerdán 6300 grammal és 63 centiméterrel született. Császármetszéssel jött a világra, ezért édesapja vehette először kezébe a gyermekét.
Nem számítottam rá egyébként, hogy ekkora baba lesz, de az igazság, hogy én meg ráadásul még zokogtam is örömömben, hogy 6300 gram és 63 centis kislányomat foghattam a saját kezembe.
A család első gyermeke, Nándor is nagy, de nem rendkívüli súllyal született. Ő 4850 grammot nyomott. Zselyke egyébként már több orvosi vizsgálaton is túl van, és teljesen egészséges. Legutóbb 2000-ben született óriás baba Magyarországon. Akkor Zalakomáron 6400 grammal és 67 centivel született egy kisfiú. Zselyke így a valaha született második legnagyobb magyar csecsemő.
Ez volt a híradó, jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Köszönjük a figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Kövesse velünk a nap eseményeit.
Reggel Magyarország lobogójának felvonását közvetítjük a Kossuth térről.
Majd a Honvéd tisztek eskütételét láthatják.
Ünnepi beszédet mond Áder János köztársasági elnök.
A délelőtti programokat az államalapítás tiszteletére a Dunán megrendezett légi vízi parádé színesíti.
Délután, az ünnepi mise után a Szent Jobb körmenetét kísérhetik figyelemmel.
Az ünnepet a már hagyományos tűzijáték zárja.
Tartsanak velünk! kutyából nem lehet szalonna, a bécsi opera ünnepelt sztárjából sem lehet földbirtokos. Még akkor sem, ha nagyon szeretné.
De miért? Azért kérem, mert csak avval a feltétellel örökölte azt a hatalmas birtokot, ha lemond a színpadról.
Ezt az őrültséget meg kell akadályozni.
Ha rá tudom venni ezt az embert arra, hogy csak egyetlen egyszer föllépjen a színpadon, akkor az a törökség már a tiéd.
Álomkeringő. Augusztus 20-án 14 óra 55 perckor az M1-en.
Munkácsi Mihály, Havasi Balázs. Ecset és zongora. Egy különleges találkozás a művészet végtelen univerzumában.
Havasi, Ecset és zongora Munkácsi emlékkoncert. Augusztus 20-án az M1-en.
Elérhető árakon. Roland.hu online outlet.